műsorra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Kedden délután is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A mai műsorban rávilágítunk arra, hogy miért lett szájon vágva az erdélyi magyar közösség, azt követően, hogy a közigazgatási törvény módosítását elvető képviselőházi döntés után milyen helyzet alakult ki. A további párbeszéd folytatására tett erőfeszítésekről, a helyzet alapos elemzésének szükségességéről, a tudószék kabinet várható átalakításával kapcsolatos álláspontról, a Marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium jogi helyzetének megoldási esélyeiről, a hazai kisebbségek jogállásának törvényes rendezéséről szóló újabb kezdeményezésekről beszélgetünk a mai műsorban Kelemen Hunorral, az RMDS szövetségi elnökével, akivel a most következő interjút a reggeli órákban rögzítettük. Tisztelettel köszöntöm tehát a mai naprakész műsorban Kelemen Hunort, az RMDS szövetségi elnökét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Nagyon keményen fogalmazott azok után, ami a múlt hét elején történt, amikor is az alsóház elutasította a közigazgatási törvényre vonatkozó RMDS módosításokat, természetesen, hogy az anyanyelv használatra gondolok. Ennyire meglepte a plénumnak a döntése?
Az volt a meglepő igazából, hogy 2017-ben a párbeszédtől zárkozik el a román politika, szinte azt mondanám, hogy teljes egészen, de hát olyan apró kivételektől eltekintve, amelyek nem hozzák meg a tavaszt, mint ahogy egy fecske sem csinál a tavaszt. Tehát tulajdonképpen nem is akartak tárgyalni a módosítójavaslatokról, nem is akartak tárgyalni a cikkelyekről, a kompromisszumos megoldásokról sem, hanem úgy, ahogy volt, minden párbeszéd nélkül leseperték az asztalról. Tehát elutasítani a párbeszédet a parlamentben, elutasítani a kompromisszumkeresést egy törvénytervezetnek a vitájakor az a kiábrándító. Mert lehet, hogy egy kompromisszumos megoldás keresésnek a végén hasonló többségi szavazással elutasították volna a kezdeményezésünket. Lehet, hogy sikerült volna találni egy középutat a nyelvhasználati küszöbnél, meg más kérdéseknél abban a 215-ös törvény módosításában, amit mi még idén tavasszal áprilisban a parlament asztalára tettünk, viszont az, hogy nem akarnak tárgyalni, hogy elutasítják, hogy azt mondják mindenre, hogy nem, az volt a drámai, hogy így fogalmazzak, az volt a döbbenetes, és ezért mondtam azt, hogy szájon verték a magyarságot, ezért mondtam azt, hogy a párbeszéd elutasítása a legrosszabb jel, a legrosszabb út, a legrosszabb válasz arra, amit a többség adhat a kisebbségek esetében a kisebbségek kérésének a tárgyalása helyett, hogy elutasítja azt. És azt is mondtam, hogy egy erős nemzet, egy erős nép, egy magabiztos nemzet, amelynek nincsen semmiféle féltenivalója, nincsen lelkiismeret furdalása, az nagyvonalúan kell, hogy tudja kezelni a kisebbségek kérését, és meg kell tudnia találni a középutat. De ez hiányzik.
Mindez azok után történt, hogy korábban kompromisszumra is hajlandóak voltak, tehát az előzetes 10%-os küszöböt elfogadták volna 15%-ra emelve, úgymond. Ezzel kapcsolatosan folytak korábbi tárgyalások, a végeredmény mégis az lett, hogy egyáltalán nem is akartak hallani róla a román kollégák, és ha jól tudom, akkor egyöntetű szavazás volt, tehát nagy többséggel utasították el ezt a javaslatot.
Júniusban volt egy kezdeményezés, egy próbálkozás a kormányválság előtt alatt, amikor valóban a 10%-os küszöbb javaslatunkból 15%-os kompromisszumos megoldás körvonalazódott. Én abban reménykedtem, hogy azon a júniusi egyeztetésen elkezdett úton végig lehet haladni. El lehet jutni odáig, hogy egy jó megoldást találjunk, amely mindenki számára elfogadható. Itt most az történt, hogy mind a kormányoldal, mind az ellenzék ebben a kérdésben hajlíthatatlan volt. Hogy ki miért, ki milyen megfontolásból, az ebben a pillanatban szinte mindegy, mert a Nemzeti Liberális Párt és a Basescu féle pártja júniusban sem támogatták volna a 15%-os kompromisszumot. Akkor is a kormány oldalt árulással, magyar barátsággal vádolták. Most is ugyanazt mondták, tehát a liberálisok részéről sem akkor, sem most nem volt semmiféle hajlandósága kompromisszumkeresésre. Na most ehhez csatlakozott a kormánykoalíciós többség is, abból a megfontolásból, hogy őket folyamatosan azzal támadták, hogy magyar barátok, hogy elárulják az ország érdekeit, teljesen alaptalan vádak, butaság, amit a liberálisok ebben az időszakban felpörgettek, úgy hülyeség, ahogy van. Sztrájkot hirdetett meg az egyik képviselőjük, hogy a 20%-os küszöböt ne csökkentsék. A sztrájk az ebédtől az uzsonnáig tartott egyébként. Ez is mutatja, hogy körülbelül hol van ma az egyik másik román pártban a politikai kultúrának a színvonala. Szóval ilyen tekintetben a dolog egyértelmű volt. Az úszéréseknek az érvelése pedig egyenesen hanyat vágja az embert, mert ők azt mondják, hogy egyetértenének azzal, amit mi javasolunk, de azzal nem értenek egyet, hogy a PSD-vel tárgyaljunk. Hát nekünk rólják föl, hogy a román választópolgárok a PSD-t szavazták meg. Én mondtam nekik, hogy meg ne haragudjatok, bennünket hibáztatni azért, hogy 2016-ban kinyerte meg a választást, az aztán tényleg akkora butaság, hogy én nem tudom sem az elejét, sem a végét megfogni ennek. Bennünket vádolni azzal, hogy a PSD elnökének milyen problémái vannak, vagy nincsenek. A polgárokat kell, a választókat kell meggyőzni, hogy ne őket támogassák. 2016-ban nem a liberálisok nyerték meg, nem az USZERÉ nyerte meg a választást, hanem a PSD-ALDE, és ehhez nekünk semmiféle hozzájárulásunk nem volt, hogyha szabad így fogalmaznom, olyanok vagyunk, mint az Uri Szabó. Mi is a hozott anyagból dolgozunk a parlamentbe. Szóval elképesztő hülyeségeket lehetett hallani a múlt héten. Nyilván a legmagyar ellenesebb, a legkisebbség ellenesebb, a legnacionalistább, ultranacionalistább retorikája a Bosescu pártjának és a Ludovik Orbán pártjának volt, ez tagadhatatlan. A PSD-ALDE mondjuk ettől annyiban elszakadt, hogy ők nem mondtak semmit, ők csak szavaztak.
Egyéb iránt, ugyebár az együttműködési egyezményben szerepel ez a tétel, hogy az...
Nem szerepel, tehát így, hogy ez a tétel így nem szerepel.
De anyanyelvhasználati jogoknak a biztosítása az igen?
A keret egyezményünk az annyira általános, hogy ez mindenféleképpen belefér, illetve minden olyan kezdeményezés, amelyről tárgyalunk, és amelyet ők vagy mi támogatásra igényt tartva a tárgyalóasztalra teszünk, az mind belefér. Na most én mondtam a múlt héten is, most is mondom, hogy ezek után az együttműködésünk az sokkal nehezebb lesz, sokkal problémásabb lesz. Decemberben majd meghúzzuk a vonalat is. Az az érdeke ma a liberális pártnak, az az érdeke nagyon sokaknak, hogy bennünket elszigeteljenek a parlamentben, ehhez nem fogunk nekik segítőkezet nyújtani.
Azért még van egy próba, tétel ebben a témakörben, mert hogy a döntőház az a felsőház, tehát a szenátusban...
Ja, persze, tehát ez a képviselőházi szavazás az az első ház a kétkamarás parlamentben, ebben a munka megosztásban, felelősség megosztásban van egy ilyen lehetőség természetesen, hogy a szenátus más döntést hozzon. Valószínű, hogy nem kell ezt a döntést most sietetni, mert azért nehezen elhihető az, hogy egyik héten a képviselőházban ugyanaz a többség egyféleképpen dönt, a másik héten a szenátusban pedig pont ellenkező módon döntsön. Tehát én azt gondolom, hogy most annak van inkább ideje, hogy ismét lenyugodni és megkeresni a racionális érveket, és akkor elővenni, amikor nincsen nagyon éles hangulat, magyar ellenes hangulat, mert egyébként szinte lehetetlen ma egy olyan pozitív forgatókönyvet felvázolni, hogy egyik héten egyik ház belutasították, a másik héten a másik házban meggondolják magukat és megszavazzák. Tehát ami bennünket illet, a szenátusi szavazást nem sürgetjük, és újból megpróbálunk a parlamenti pártok mindegyikével, nem csak a kormánykoalícióval szót érteni, mert azt látjuk, hogy ha a kormánykoalícióval valamennyire szót értünk, de másik oldalról van egy nagyon erős magyar ellenes hangulat, nincs elég bátorságuk fölvállalni azt, hogy egy ilyen kérdésbe lépjenek. Tehát meg kellene tudnunk győzni valahogy, meg kell próbálnunk meggyőzni a másik oldalt, az ellenszéket, hogy a belpolitikai harcokat, azokat ugyan folytathatják, folytassák, ez a demokratikus politikának a logikája, ez a rendje, de ebből vegyék ki a magyar kérdést, vegyék ki azt, hogy nincs más ötletük, elfogytak a vízióik, és akkor előveszik a magyar kártyát is egymást. Hol egyik oldal, hol a másik oldal, ezt készséggel el kell ismernünk, a magyar üggyel veri az éppen vele szemben állott fejbe.
Tisztelt elnök úr, az a tény nem játszhatott közre, ami néhány nappal korábban Katalóniában történt a népszavazás kapcsán, illetve annak eredménye nem játszhatott közre, hogy ilyen döntést hozott az alsóház plénuma?
Nem, szerintem nem, semmi közre, nem szabad összekapcsolni a kettőt. Tehát már júniusban magyar ellenes hangulat volt, már júniusban hihetetlenül nagy hisztéria volt, és akkor senkinek eszébe nem jutott, hogy október elején Katalóniában népszavazás lesz. Tehát én ezeket nem szívesen kötöm össze. Jó lenne, ha a fejekbe ezt a kettőt szét lehetne választani. Ennek több oka van, több magyarázata van, mert nem segíti a mi ügyünket semmilyen formában. Most éppen az, ami történik Katalóniában, de nem ez a legfontosabb oka, hanem hogy ilyen alapon soha nem lehet, vagy soha nem lehetne semmiféle kérdést napirendre tűzni, mert mindig valakinek eszébe jut Katalónia, valakinek eszébe jut Skócia, valakinek eszébe jut egyik vagy másik olyan európai uniós vagy Európai Unión kívüli probléma, amivel itt lehet ijeszgetni a népeket. Nem, itt azt kellene látni egészen pontosan, hogy az, amit mi kérünk, az anyanyelv használat, a különböző intézményes formái az autonómiának, amit mi úgy nevezünk, hogy kulturális vagy regionális autonómia, az pontosan a többség-kisebbség viszonyának a rendezéséhez járul hozzá, a garanciája a stabilitásnak, és a garanciája annak, amit 100 évvel ezelőtt ígértek nekünk. Azokat az ígéreteket kell betartani.
Egyéb iránt a román sajtó is harsogott már napokkal azelőtt, hogy ezzel a módosító javaslatcsomaggal az RMDSZ a magyar nyelv hivatalossá tételét akarja elérni Romániában. Ezt szintén keményen cáfolták.
Hát nem arról van szó, hogy hivatalossá tenni a magyar nyelvet, és ez megint a román manipulációnak az egyik fontos eleme, vagy szép vagy csúnya példája, attól függ, hogy ki honnan nézi, mert mi nem azt mondtuk, hogy a román nyelv mellé az országban a magyar nyelvet hivatalosan ismerjék el, bár mondjuk ott a magyarokérnek ez se lenne szentségtörés az én meglátásom szerint, hanem azt mondtuk, hogy ott, ahol jelentős magyar közösség él, vagy más kisebbség, mert nyilván ez nem csak a magyarokról szól, de én nem akarok a más kisebbségek nevébe beszélni, ott a polgárok a helyi közigazgatásban és a helyi közigazgatási hatóságokkal, a dekoncentrált intézményekkel kapcsolatosan használhassák a kapcsolattartásban az anyanyelvüket. Egyrészt ez nem azt mondja, hogy a románoknak is azt a nyelvet kell használni, amit a magyaroknak, a magyar nyelvet. Nem veszi el a románoktól a nyelvhasználat jogát, nem vesz tőlük el semmit, sem morális, sem gazdasági, sem szellemi értelemben nem lesznek ők szegényebbek, hanem megteremti azt a lehetőséget, hogy egy közösség éljen azzal a joggal, amit csak közösségként tud használni, és ez az anyanyelv használatnak a joga. Na most azok, akik ilyen típusú manipulációt folyamatosan végigvisznek, végrehajtanak, azok egészen pontosan tudják, hogy mire akarnak hatni. Arra az érzelemre, azokra az érzelmekre, amelyek akár a románok, akár más népek, nemzetek esetében könnyen fölkorbácsolhatóak, és úgy állítják be, mintha megfosztaná a mi kezdeményezésünk őket az identitásuk megőrzésétől, hogy ott erről szó nincs. Egyetlen percig ilyen javaslata a 215-ösel kapcsolatosan nem merült föl. Úgyhogy ezeket a dolgokat is racionálisan, higgadtan kell tudni elmondani. Próbáljuk, tesszük a dolgunkat, próbálunk közös jövőképet, közös jövőképnek az alapjait megteremteni, vagy megerősíteni, mert ebben a pillanatban az az igazság, hogy ezek a párhuzamos társadalmak egymás mellett futnak. Ezek a párhuzamos társadalmak Erdély nagyon sok településén nincsenek egymással köszönő viszonyban, időnként találkoznak ilyen vagy olyan helyen, és akkor szemérmesen egymásra néznek. De az, hogy a jövőről mit gondolunk, azt nem beszéltük végig, nem beszéltük meg közösen a románokkal. Én ezt a párbeszédet hiányolom, és erre a párbeszéd kezdeményezésre újra és újra úszek kísérleteket. Teszünk mindannyian kísérletet, mert nem csak én egymagam teszem ezt, mert pontosan akkor tudnánk túl lenni ezen az agyament hisztérián, ezen a rossz hangulaton, hogyha le tudnánk ülni, és azt tudnánk mondani, hogy oké, ebben a pillanatban itt tartunk, hova akarunk eljutni együtt. kinek milyen elvárásai vannak a másikkal szemben, milyen félelmei vannak, hogyan tudunk felépíteni egy sikeresebb társadalmat ebben az országban, egy olyan társadalmat, amelyben minden közösségnek helye van, és minden közösség, ilyen magyar közösség is az identitását meg tudja őrizni, kultúráját, nyelvét, hagyományait, vallását, erre tud építeni, és ettől a másik nem lesz soha kevesebb. Tehát egy ilyenfajta értelmes párbeszédet érzelmi kitörések nélkül nem akar vállalni a többség, ettől elzárkozik. Nekem ez a bajom, hogy évek óta ettől zárkozik el.
Ezek szerint a szenátusi szavazás előtt nem kerül sor újabb egyeztetésre ebben a témakörben?
Hát már hogy ne kerülne sor, hát éppen erről beszélek, hogy ezt nem szabad elsietni, mert hogyha most beteszik a szenátusi napirendre, akkor biztos, hogy ugyanaz lesz, mint a képviselőházba, hanem párbeszédre van szükség, egyeztetésre van szükség, de ez az egyeztetés nem úgy kell elképzelni, hogy beülünk egy sarokba a koalíció vezetőivel, és ott elkezdünk sustorogni, pusmogni. Aki így gondol el egy politikai egyeztetést, az én szerintem rosszul látja a dolgokat, vagy rosszul gondolja a dolgokat, ilyen elő szó nincs. Tehát le kell ülni, több szinten, több esetben újra és újra kell venni, és ebben nyilván, hogy a társadalom különböző szegmentumainak is részt kell vennie. Ez nem lehet, és nem volt soha csak a politikusok kiváltsága. Ez látszik, de ennek kellene legyen egy akadémiai szintű, sok más társadalmi területen, különböző szinteken párbeszéd formája. Na most, hogy erre mikor lesz hajlandó a román többség, kik lesznek hajlandóak, én ezt nem tudom megjósolni.
Az utóbbi időben önt elég sok támadás érte a román nyelvű sajtó egy bizonyos oldaláról. A belpolitikában azért ez nem érződött annyira a politikai körökben, most viszont ez a tény is valóra vált, és hát értékes utasításokat is kapott visszatekintve, ugyebár a 89 előtti viszonyokra mondom ezt, a Nemzeti Liberális Párt alelnökétől, hogy mit kéne tegyen Kelemen Hunor, hogy jó román legyen. Ez közrejázhat a tárgyalások lebonyolításában? Egyáltalán figyelembe veszi az ilyen megjegyzéseket?
No, most ugye én erre tudnék válaszolni, tudnám azt mondani, hogy az éjségsztrájk megártott Florin Románnak, súlyos károsodást szenvedett, tehát mindenkinek alkotmányos joga, hogy újra högtesse ki magát, ahogy akarja, három órás éjségsztrájkkal is, utána meg még hülyeséget is beszéljen, tehát na, köszönöm szépen a tanácsát. Neki elsősorban a román választópolgárokat kellene meggyőznie, hogy támogassák a liberális pártot, nem engem. Én nem szavaztam soha sem a PSD-re, sem a liberális pártra, sem a demokrata pártra. Én, amióta az eszemet tudom, azóta az RMDSZ-re szavaztam, tehát nem engem kell meggyőzzön. Tehát addig, amíg őket a választók nem támogatják, addig, amíg ők elveszítik a választást, mi támogatjuk, vagy nem támogatjuk őket, teljesen mindegy, ebben a pillanatban annak az esélye, hogy őket mi támogassuk ilyen retorika után, ilyen hozzáállás után, hogy harcba hívják a mócokat CBA-n a magyarok ellen, szóval annak az esélyei nem túlságosan nagyok, én ma nagy tétben erre nem tudnék fogadni, de hát nyilván én nem szeretnék különösebben tanácsot adni senkinek. Tavaly voltak választások, még nem egészen egy évvel ezelőtt, ott éppen ők nem kapták meg a támogatását a választópolgároknak, úgyhogy én nem tudok egyet mondani, csak hogy tessék dolgozni a következő választásokon, tessék megszerezni a támogatást. Ez nem rajtunk fog múlni, mi nem fogunk rájuk szavazni, eddig sem szavaztunk sem rájuk, sem az ő ellenfeleikre.
Örvendek, hogy a Székely jellegzetesség, a humor is előjön, még akkor is, hogyha nagyon komoly a helyzete tekintetben önnél, és hogy így fogja fel ezeket a dolgokat, mert azért nehéz időket élünk. Egyéb iránt a koalíció berkeiben is feszültség tapasztalható, és tegnapi hír az, hogy Tudószék kormányfő úgymond szembe ment Liviu Dragnea pártelnökkel, kormány átalakítást helyezett kilátásba a következő napokra. Esetleg meg egy újabb Grindjánu sztori kerülhet napirendre, ha ilyen helyzet alakult ki, és egyáltalán hogy lehet velük tárgyalni, hogyha egymást is eszik házon belül?
Ebben a pillanatban, hogy ők hogyan fogják ezt a kérdést kezelni, csak ők tudják, és nyilván az ő felelősségük, az ő problémájuk nem a miénk, mert nem vagyunk kormányon, nem is kell nekik egyeztetniük velünk, tehát ez nem egy olyan kérdés, amit mi el tudnánk dönteni, viszont az egy órási probléma, hogy folyton feszültség van a kormány és a kormányzó pártok között egyrészt, másrészt meg igazából, ha én valamit ennek a koalíciónak felróhatok, sok mindent felróhatok nyilván, és el is szoktam mondani, az az, hogy nincs irány, kapkodnak. Egyik héten egyik irányba mennek, másik héten másik irányba. Kiszámíthatatlan. Akár a fiszkális politikát nézzük, akár a költségvetéssel kapcsolatos kérdéseket nézzük, akár a tanügyek kapcsolatos ügyeket nézzük, egészségügyek kapcsolatos, a nagy elosztó rendszereknek a működtetése, nyugdíj, pénztár, nyugdíj alapok, azt látjuk, hogy kapkodnak, folyamatosan kapkodnak, és ez a lehetséges legrosszabb dolog, ami elképzelhető, hogy nincsen irány, mert végülis lehet, hogy nem értenék egyet én az irányra, amelybe viszi ez a többség az országot, hogy van egy elképzelés, és haladunk. Lehet, hogy egyet értenék, nem tudom, ebben a pillanatban ez a legnagyobb probléma. Akkor is, amikor a költségvetésről, beruházásokról, fiskális politikáról beszélünk, mert ez mindenkit elbizonytalanít, kicsiket, nagyokat, vállalkozókat, és munkavállalókat, befektetőket, és spekulásokat, tehát itt ilyen értelemben azt kell mondani, hogy az elmúlt közel egy esztendő szinte az inkoherenciának az iskola példája, és így lehet egy viszonylag jó perspektívával rendelkező, mert végülis van egy gazdasági növekedés, időszakot elrontani. Én ezt rónám nekik föl, mert belső konfliktusok, belső viták sokszor voltak, még lesznek, ugye Románia ilyen szempontból egy ilyen nagyon latinos, a balkáni, vagy a bizánci szellemiséggel keveredő latinos politikai kultúra. Tehát itt arra számítani, hogy úgy működjenek a dolgok, mint Ausztriában, vagy Németországban, vagy Nagy-Britanniában, ahol egyfős többséggel lehet éveken keresztül kormányozni, ez jó elvárás, viszont ennyire inkoherensnek lenni nagyon rossz példa, és ezen mi nem tudunk segíteni. Egyébként mi azt mondtuk, hogy azokat az előterjesztéseket, amelyekről úgy gondoljuk, hogy az általános érdeket, a közjót, és ezen belül a magyarság érdekét szolgálják, azokat támogatjuk, ami ezzel szemben megy, azt nem fogjuk támogatni. Ez ilyen egyszerű, és így tisztességes, így korrekt a koalíciónak a munkához hozzáállni.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Kelemen Hunor elnök úr, ugyebár arról tett említést, hogy mennyire kiszámíthatatlan, mennyire inkoherens a jelenlegi hatalomnak a ténykedése. Mégis a közelmúltban fontos fordulat történt, és itt természetesen, hogy a Római Katolikus Líceum helyzetére gondolok. Miután Mihály Tudósszék kormányfő személyesen hívta fel Jakubinyi György érseket, és magyarázta el neki, hogy miért nem tud a kormány tekintetben, érdemben lépést tenni. Egy napra rá Livio Dragnea megígérte, hogy egy éven belül elintéződik a tanintézménynek a sorsa. Persze azt akarták elérni, hogy Magyarország támogassa Romániának az OECD-hez való felzárkózását. Ilyen formán meg lehet-e bízni bennük? Az ígéretüket készpénznek lehet venni?
Bennünket úgy neveltek, és úgy tanítottak otthon a családban, a közösségben, hogy olyat ígérjünk, amit valóra tudunk váltani, és hogyha valamit megígértünk, akkor azt be kell tartani. Mivel azt ígérte Liviu Dragnea Orbán Viktornak a telefonbeszélgetésen, hogy ezt a kérdést megoldja, én addig, amíg ennek az ellenkezőjét nem tapasztalom, úgy tekintek erre, mint egy ígéretre, amelyet be kell tartani. Nem nekem tette ezt az ígéretet, bár nekem is elmondta, hanem a magyar miniszterelnöknek egy telefonbeszélgetés során. Én egyébként fontosnak tartom, hogy Románia és Magyarország között kezdődjön el egy újabb fejezet a kétoldalú kapcsolatoknak a javítására. Ezt másképpen nem lehet elkezdeni csak úgy, hogyha a legfontosabb politikai döntéshozók beszélgetnek, tehát ez másképpen elképzelhetetlen, hogyha erre lehessen tenni. Magyarország már jó példát mutatott akkor is, amikor Szlovákiával, akkor is, amikor Szerbiával többek között rendezte a kétoldalú viszonyt, és ez is arra alapozott, hogy beszélgettek, találkoztak, leültek, megbeszélték a dolgaikat, és én ilyen szempontból fontosnak tartom, hogy elindult egy ilyen beszélgetés, elindult egy ilyen bizalomépítés, hogy mi lesz a vége, nem tudom, de én szeretnék bízni abban, mert nekünk az az érdekünk, hogy ne legyen konfliktus a két ország között. Mi ebbe a hit szerepét bizonyos mértékig el tudjuk vállalni, és én nem tagadom, hogy ennek a beszélgetésnek a létrejöttében is volt szerepünk, de nyilván az, hogy be fogja tartani Liviu Dragnea az ígéretét, azt meg fogjuk látni a következő 1-2-3 hónapban, mert sok idő nincsen erre a következő tanévig. kellene létrehozni ismét ezt az iskolát. Mi elkezdtük a szövegnek a megírását, előkészítését, mert a javaslat az volt, hogy egy törvény által létrehozott iskoláról beszéljünk, ugyanis más minden formája ennek valóban kétséges kimenetelű, ugyanis meg lehet támadni a közigazgatási bíróságon, és úgy, ahogy eddig is megtámadtak a közigazgatási bíróságban, ezután is megtámadnák az önkormányzati határozatot, a miniszteri rendeletet, a kormányhatározatot, és azt nem tudja megakadályozni senki, egy pártelnök sem tudja megígérni, hogy megakadályozza, hogy valaki, egy érdekelt fél, egy szülő, egy szülői közösség, egy páskán nevezetű ember, vagy bárki, aki megtámadhatja, ne támadja meg. A törvényt nem lehet a közigazgatási bíróságon megtámadni, ez nem a legelegánsabb módja annak, hogy egy iskolát létrehozzunk, de az oktatási törvénynek a módosítását is elindítjuk, azért, hogy lehetővé tegye a törvény általi létrehozást, és akkor, amikor a közösségnek a jogairól beszélünk, a jogok érvényesítéséről, akkor teljesen természetes az az elvárás, hogy az alkotmányos jogokat, a törvény által előírt jogokat a kormány, a parlament próbálja meg biztosítani. És a kormánytól, a mindenkori többségtől várja el a közösség a jogoknak az érvényesítését, a biztosítását, és én ezért mondtam azt, hogy politikailag vállalható, fenntartható, megindokolható, hogy miért kell ezt törvénnyel létrehozni. Na most a Jakubinyi érsek úr és a miniszterelnök közötti beszélgetésben a miniszterelnök a maga darabos, brutális módján azt mondta, hogy ő szeretné ezt megoldani, de ebben a pillanatban nem tudja, és elmondta, hogy miért nem tudja megoldani. Nyilván Jakubinyi érsek úrnak tökéletesen igaza van, amikor azt mondja, hogy a helyzet még nem rendeződött. Az érsek úrnak ilyen szempontból igaza van, ő neki nem az a dolga, hogy a napi politikával foglalkozzon, és én ezért azt gondolom, hogy az Orbán és a Liviu Dragnea közötti beszélgetés az egy jó kiinduló pont ahhoz, hogy ezt a kérdést megoldjuk, és hogy ehhez a kérdéshez egy ilyen módon, ennek a kérdésnek a megoldásához közelebb jussunk. Most, hogy milyen garancia van erre, nézze, ugye sok mindent lehetne mondani. Az ég egy világon semmiféle olyan garancia, amit én így föl tudnék mutatni, azon kívül, hogy az adószó betartása kötelez, és ezt nem nekem ígérte meg Liviu Dragnea, hanem a magyar miniszterelnöknek. Más garancia nincs.
Erről a kérdésről, mert szintén forró kérdés, szó került-e azon az egyeztetésen, amely október első hétvégén személyesen Orbán Viktor miniszterelnökkel történt, illetve a Fidesz vezetőivel, amikor Kolozsváron egyeztettek a további együttműködés, illetve fontos kérdéseknek a megítélése tekintetében?
Én elmondtam Orbán Viktornak, hogy a menetrendet hogyan látjuk, ennek az iskolának a létrehozásával kapcsolatosan az ígéretet, amit Liviu Dragnea tett, azt hogyan képzeljük, hogy be lehet tartatni, és be tudjuk tartatni, ami rajtunk múlik természetesen. Ezt én elmondtam részletesen, de ennél tovább erről a kérdésről azért nem beszéltünk, mert a puding próbálja az evés, tehát itt nincsen sokat, amit erről beszélni. Mi elkészítjük a törvénytervezetet, a parlamentbe letesszük, a koalíciónak bemutatjuk, és azt várjuk, hogy ők ezt gyorsított eljárással, sürgősségi eljárással szavazzák meg, mert gyakorlatilag itt megint csak arról van szó, hogy senkitől semmit elvenni nem akar a katolikus egyház, sőt, azt akarja visszaszerezni, amit elvettek a kommunisták tőle, nem akarja sem másnak az anyagi, sem a szellemi tulajdonát elvenni. Tehát ilyen értelemben az én perspektívámból, a mi perspektívánkból a történet az rém egyszerű. Egyébként az RMDSZ és a Fidesz vezetőségek között rendszeresen van találkozó az elmúlt években. Nekem Orbán Viktorral gyakrabban, de Fidesz-RMDSZ vezetők között is, úgyhogy delegációban is van alkalmunk találkozni. Nemrég én voltam a Fidesz székházában, ott találkoztam Orbán Viktorral, most ők voltak az RMDSZ székházában. Én azt gondolom, hogy ez a természetes, hogy beszélgetünk egymással, partneri kapcsolatot alakítottunk ki, kölcsönös bizalomra épül ez a kapcsolat, és azt hiszem, hogy ez a normális, nem az, ami régebben volt. Tehát ilyen szempontból már jó néhány esztendeje ezen a kérdésen különösebben nem kell töprengeni, megoldottuk ezt Orbán Viktorral.
Egyéb iránt nem túl merész az a kijelentése a magyar miniszterelnöknek, hogy aki ezentúl a magyarokkal együttműködik, az jól jár. Mintha ezt a nyilatkozatát Bukarestben vagy nem hallották, vagy nem akarták meghallani.
Meg félre is értelmeznek dolgokat, van, aki szándékosan, van, aki butaságból. Gyakorlatilag mit mondott a magyar miniszterelnök? Egy olyan közép-kelet-európai erős együttműködésre tesz folyamatosan ajánlatot, kísérletet, ami az itt élő államok mindegyikének sikeres lehet és jó lehet. Itt nem csak a visegrádi négyekről van szó, mert a visegrádi négyeknek a működését ismerjük, látjuk, tudjuk, és a visegrádi négyeken belül is vannak kérdések, amelyekben mind a négyen ugyanazt gondolják, vannak kérdések, amelyekben másféleképpen gondolkodnak, és ettől még az együttműködés jó, az együttműködés hasznos és sikeres, és ezt kellene egy közép-kelet-európai együttműködésé bővíteni mindenféleképpen, mert azt látni kell, hogyha ezek az államok, akár az Európai Unióban vannak, most Szerbia esetében ugye ez nincsen így, de az Európai Uniós csatlakozásokat elkezdte, és Szerbia is benne van, beletartozik ebbe a közép-kelet-európai együttműködési elképzelésbe, hogyha ezek az államok együtt gondolkodnak, együtt dolgoznak, akkor gazdasági téren mindenféleképpen sikeresek lehetnek, sikeresebbek lehetnek, mint külön-külön. Az európai nagyállamokkal az érdekérvényesítésük sokkal erősebb, sikeresebb lesz, mert azért magunk között azt lássuk be, hogy egy Németországgal, egy Franciaországgal, Románia soha nem lesz egy ilyen rangú partner, de még Szlovákia sem, de még Magyarország sem. Hogyha csak a gazdasági adottságokat nézzük, és azt, hogy kinek mekkora az ereje, gazdasági ereje, már látszik, hogy azért itt jelentős különbségek vannak, és akkor lehet az érdekérvényesítést emelni, erősíteni, hogyha alapvető kérdésekben közösen tudnak föllépni. Ez nem jelenti egy percig sem az, hogy ellenállni, vagy konfliktust szítani, vagy feszültségekre játszani, ilyesmiről szó nincsen. És hogyha azt nézzük, hogy milyenek a gazdasági mutatói a közép-kelet-európai államoknak, beleértve Romániát is az 5%-os, vagy a nagyobb, mint 5%-os növekedésével, Magyarországot, Lengyelországot, Csehországot, Szlovákiát, Szerbiát, Horvátországot, Szlovéniát és Ausztriát is akár, akkor azt látjuk, hogy közösen egy egészen más erőt jelentenének, és ez jó mindenkinek. Tehát én így értelmeztem, én így értem azt, amit mondott a magyar miniszterelnök, és én azt gondolom, hogy hosszú távon mindenkinek ez kellene, az érdeke legyen. Hát nézze, Románia és Magyarország között annyi kiaknázatlan kereskedelmi, gazdasági lehetőség van, akár az infrastruktúrát, a szállítási infrastruktúrát nézzük, akár az energetikát nézzük, akár a határmenti együttműködést nézzük, hogy szinte a következő 10-15 évre, ha csak ezeket használná ki a két állam, akkor mindkét közösség, mindkét állam sikeresebb, gazdagabb lenne, és jobban menne mindenkinek, magyaroknak is, románoknak is, szászoknak is, mindenkinek. Én ilyen értelemben gondolom azt, hogy érdekeltek kell, hogy legyünk, érdekeltek vagyunk mi erdélyi magyarok, hogy ezt az együttműködést, ha lehet, akkor elősegítsük.
Mégis konkrétan a V4-ek mintájára a Dél-Kelet-Balkáni Szövetség alakult meg, amelyben Románia, Szerbia, Görögország és Bulgária kötött úgymond egyezményt a további szorosabb együttműködésre. Ez valami alternatívát jelenthet a V4-ekkel, a visegrádi négyekkel szemben? Jót tesz-e nekünk, vagy a balkáni övezet elszigetelődik ilyen formán a környező, például Magyarországgal való kapcsolat enyhítése tekintetében?
Hosszú távon ezt semmiféleképpen nem kell alternatívának tekinteni. És az nem baj, hogyha a Balkánon is van egy szoros együttműködés. A lényeg az, hogy a közép-kelet-európai együttműködésben egymás érdekeit figyelembe véve lehetséges legyen a különböző országok között az együttműködés. Én azt mondanám, hogy ez kiegészíti, ez megerősítheti, egymást megerősíthetik a V4-ek, a balkáni országok, a kelet-európai országok. Én azt gondolom, hogy hosszú távon ez így sokkal észszerűbb és sokkal pragmatikusabb együttműködés lehet, mint az, ami most van.
Áttörés történt idehaza is. A korábban enyhén szólva hűvösnek nevezett viszony úgy tűnik, hogy már a múlté, ugyanis Nagyváradon ültek tárgyalóasztalhoz az erdélyi magyar nemzeti tanács, illetve erdélyi magyar néppártnak a képviselőivel, személyesen Tőkés László európai parlamenti képviselővel, az EMNT elnökével, akivel korábban azért eléggé kemény nyilatkozatváltások voltak. Együttműködésről van szó. Azt hiszem, hogy ezt sokan várták. Milyen irányba történik ez, és lesz-e mélyebb együttműködés?
Ez nem a kezdete semminek, és nem is a vége. Tőkés László és az Erdély Magyar Néppárttal nekünk eddig is volt tárgyalásunk, beszélgetésünk a 2016-os esztendőben, a választások előtt is, az önkormányzati választások előtt. Én magam találkoztam Szilágyi Zsoltékkal. Mi megnyitottuk a kapukat az együttműködéshez tavaly, hogy ezzel ki hogy élt, az nem rajtunk múlott, tehát ilyen értelemben nem kezdtünk el semmit, sőt, hát Tőkés László Markó Bélával éveken keresztül rendszeresen egyeztetett, hol megegyeztek, hol nem egyeztek meg. 2009-ben például megegyeztek, és Markónak a felajánlására Tőkés László RMDS listát vezetett az Európa Parlamenti választásokon, tehát azért ennek komoly hagyományai vannak, hogy így fogalmazzak, ezért mondtam, hogy ez nem kezdete semminek, és nem is vége semminek. Amikor Tőkés László megtudta, hogy én a Partszümi Keresztény Egyetemnek a tanévnyitójára meghívást kaptam a magyar miniszterelnöktől és az egyetem rektorától, akkor írt nekem egy levelet, amiben egyrészt meglepetésének ad hangot, hogy az ő tudta nélkül én ott leszek, de hát most mondjuk ez a szokásos formáját hozta Tőkés is ebben az esetben, és ugyanakkor azt mondta, hogy ő a politikai döntés előtt alázattal fejet hajt, és arra kér, hogy ha ott vagyok, akkor üljünk le, és közös dolgainkról beszéljünk. Én természetesen, hogy egy ilyen meghívást elfogadtam, én mindig elfogadom azt, hogyha valaki párbeszédre hív, mint ahogy én azt gondolom, hogyha én valakit párbeszédre hívok, akkor azt is illik elfogadni, és az nagyon helyes, hogy egymást meghallgatjuk, véleményt cserélünk, és gyakorlatilag ez a történetnek a háttere, a múlt heti találkozónknak a háttere, és így ültünk egy asztalhoz, megbeszéltünk néhány kérdést, megbeszéltük azt, hogy a Minority Safe Pack az egy közös ügyünk, és ők is támogatják az aláírásgyűjtést. Beszéltünk arról, hogy a regisztráció a mindannyiunknak a közös ügye, hisz mindannyian támogattuk, hogy állampolgárság legyen, könnyített állampolgárság, magyar állampolgárság, és az állampolgársággal járó szavazati joggal élni akkor lehet, hogyha a magyar állampolgársággal rendelkező emberek regisztrálják magukat. Ez Romániában ugye egy ismeretlen dolog, mert amikor itt kell szavazni, ahhoz nincsen regisztrációs kötelesség, tehát sokan nem értik, és ebben próbálunk tájékoztatást nyújtani. Vannak olyan kérdések, akár nyelvhasználati, közösségi jogok, autonómia, amiben közöttünk a célokat illetően nem volt vita sem most, sem 20 évvel ezelőtt, és ezekről a kérdésekről beszéltünk, ami megint csak a világ legtermészetesebb dolga. És én így tekintek erre, mi így tekintünk erre a találkozóra. A magyar állandó értekezlet előtt valószínű, hogy úgy, ahogy minden évben szoktunk, ismét fogunk találkozni. Ez megint csak az éves rendszeres találkozóink közé tartozik. És körülbelül ennyi. Ezt így kell folytatni, egymással szót kell tudnunk érteni az alapvető kérdésekben, de ebből nem kell messze menni, a következtetéseket levonni, mert nem hiszem, hogy ott tartanánk, hogy 2019-re vagy 2020-ra mindenki erre gondol, vagy mindenki erre próbál rávilágítani, hogy mi fog történni. Én nem mennék olyan messzire, mert ez nem arról szól, hogy, és nem szólhat arról, hogy Tőkésnek van, vagy nincs még egy mandátum, ő egyébként is most egy Fidesz mandátumot, vagy KDNP-s mandátumot jobban mondva visz végig, és ahhoz nekünk ebben a pillanatban nincsen semmiféle hozzáfűzni valónk. Úgyhogy ennyit mondanék én erről a múlt heti találkozóról, és én azt gondolom, hogy nekünk, úgy, ahogy eddig is az RMDS-nek a párbeszédre, egymás meghallgatására és egymásra való odafigyelésre nyitottnak kell maradnunk, úgy, ahogy eddig is nyitottak voltunk.
És gondolom, hogy a kisebbségi lét további sorsa is azért egyeztetés témája marad. Érdekes hírre figyeltem fel, hosszú idő után, hosszú idős csend után végre megszólalt a német kisebbség képviselője. Nos, ők sarkalatos törvénynek a létrehozásában látják a kisebbségi helyzet megoldását itt Romániában, önök viszont intézményes keretekben látják a jövőnek a biztosítását. Tárgyaltak-e velük, és miért nem jó a sarkalatos törvény?
Ezt nem mondta senki. Tehát az intézményes megoldás és a sarkalatos törvény az nem mond egymásnak ellent, sőt. A kulturális autonómiáról szóló törvénytervezetünk, az ott van a parlament, azt csak el kell fogadni, és azzal az, amit ők mondanak, az ő szempontjukból megoldódik. Hisz abban benne van az is, amit ők elsőrendű prioritásnak tekintenek, hogy a kisebbségi szervezeteket úgymond megerősítsék. Mi azt mondtuk, hogy számunkra nem ez a legfontosabb, hanem az, hogy a kulturális autonómia és a döntési kompetenciák a kisebbségi szervezetekhez kerüljenek, és ezt mindkét elemet, az a törvény, ami a parlamentben van, az tartalmazza. Azt kell megszavazni, azt kell elfogadni, és én örülnék, hogyha ők ebben a kérdésben meggyőzőek, vagy meggyőzőbbek tudnának lenni, mint mi akkor, amikor az államelnökkel tárgyalnak. Na most a Fuent illetően valóban volt egy egyeztetés, volt párbeszéd, elsősorban a Fuent elnöke és a Német Demokrata Fórum vezetője között. Ő, náluk a vélemény az kikristályosodott, egyébként ezt tudtuk a múlt heti közleményük előtt, ők nekünk már elmondták, hogy ezt nem fogják támogatni, nem tudják támogatni, és ennek az indoklását ők kell, hogy elmondják, és ez az ő felelősségük. Annak ellenére, hogy a FUEM-ben ott vannak, és a FUEM-ben egy fontos szerepet játszottak és játszanak. Egyébként a német szövetségi kormány ezt a kezdeményezést támogatja. A leköszönő államtitkár, akit nemrég tüntettek ki, egy román érdemrenddel a nagykövetségen mondott beszédében, ahol átvette ezt a kitüntetést, Kosik államtitkárról, képviselőről van szó, azt javasolta Romániának, hogy gondolja meg magát és támogassa ezt a kezdeményezést. Nemrég a német szövetségi elnök a FUEN székházában látogatott és támogatásáról biztosította a FUEN-t. Tehát ilyen értelemben számomra fontosabb, hogy mit mond ma ebben az ügyben a német szövetségi kormány, mint az, hogy pontosan hová helyezkedik a Demokrata Fórumnak a mostani vezetősége. És én azt hiszem, hogy az együttműködésnek további tere és ideje van. A kisebbségi törvénynek az elfogadása lenne az, amit én fontosnak tartanék. És azzal az, amit ők a saját kisebbségük számára, amely egy meghasonlott létszámában nagyon erősen megapadt kisebbség, valóban, ezt el kell ismerni, de az a törvénytervezet, ami ott van a parlamentben, az nekik ilyen szempontból az elvárásaikat teljes mértékben kielégíthetni. Most már csak meg kellene győzni azokat, akik ezt ellenzik, akik ezt nem akarják elfogadni, hogy támogassák.
Milyen szerepe lehet az államelnöknek ebben a kérdésben?
Én azt gondolom, hogy elsősorban őt a köztársasági elnöki tisztségbe javasoló és részben odajuttató liberális pártnak a meggyőzésében lehet szerepe.
Hát konkrét eredmények is szülessenek minden téren a jövőben, és talán jobb hírekkel is szolgálhassunk majd a legközelebbi beszélgetésünk során. Köszönöm szépen önnek a mai interjút, és további sikeres tevékenységet kívánok.
Köszönöm szépen.